Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten! Helyünket elfoglalva, a 479. dicséret első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Hinni taníts, Uram! Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztaljuk háromszor szent nevedet, azért, hogy kijelented magad a számunkra, hogy megismeressünk téged, kapcsolatba kerülhessünk veled, és magasztalunk, dicsőítünk téged elsősorban azért, hogy emberré lettél Jézusban, ráléptél erre a bolygóra, olyanná lettél, mint mi, és így mi is közelebb kerülhetünk hozzád. Köszönjük, hogy vállaltad a mi életünket, Úr Jézus, és ennek az életnek te a egyszerű oldalán jelentél meg, a szegénységbe, az emberi élet mélységeiben, hiszen egy istállóban születtél, aztán egy ácsműhelyben éltél, te, aki az Isten fia vagy, te, aki emberileg is királyi vérből származtál, nem a királyok palotáiban jelentél meg, nem fényűző ruhában, mulatságokon vettél részt, hanem ott, ahol a sátán az embert megfogta, tönkretette, nyomorgatta, mégpedig azért, hogy ebből a helyzetből minél többeket kiemelj, minél többek életét megváltoztasd, fordíts rajta jó irányba, Isten országába, hogy ott átéljük, hogy lehet felszabadulva, boldogan, téged dicsőítve élni, átélve azt, hogy te, hogy Isten a mi atyánk, és ő gondoskodik rólunk, nem kell aggódnunk, hogy a te országodban ismeretlen a félelem, mert ott a teljes szeretet van jelen, és az kiűzi a félelmet, és az, hogy mi is ezt tapasztaljuk, az, hogy így felszabaduljon az életünk minden aggódástól, félelemtől, emberi befolyásolástól, embereknek való megalázkodástól, és add Uram, hogy ne embertől várjuk az életünk megfordulását, segítését, hanem csak egyedül tőled. Hisz te vagy az, aki azt mondtad, hogy barátaidnak nevezel minket, és bemutattad, hogy te úgy szereted a barátaidat, hogy életedet adod értük, és köszönjük, hogy ezt megtetted értünk. Te vagy az igazi barát, Urunk, te vagy az igazi gazda az életünk fölött, és szeretnénk hűséggel, alázattal, életünk oda szentelésével szolgálni, magasztalni téged, rólad beszélni, hiszen mindenkinek rád van szüksége, függetlenül attól, hogy ezt látja vagy nem látja, és az, hogy bátran vigyük az evangéliumot mindenfelé. Kérünk így most, szent lelked által, jöjj, töltsd ki a te erődet, hatalmadat az életünkbe, hogy bármit teszünk, az erővel, hatalommal teljes legyen a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből, a 16. verstől a fejezet végéig a 31. versig. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetének 16. versétől szól hozzánk a következőképpen, amikor megérkeztünk Rómába. Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. 3 nap múlva aztán magához hívatta Pál a zsidók főembereit. Amikor összegyűltek, azt mondta nekik: atyám fiai, férfiak, jó lehet, semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen. Jeruzsálemben mégis fogolyként kiszolgáltattak a rómaiaknak. Ezek miután kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mivel semmi halált érdemlő vétket nem találtak nálam. De mivel a zsidók tiltakoztak ez ellen, kénytelen voltam a császárhoz fellebezni, nem mintha népem ellen volna valami vádam. Ezért hivattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak hozzátok, mert Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Ők pedig azt mondták neki: mi sem levelet nem kaptunk Júdeából, sem pedig atyánk fiai közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Méltányosnak tartjuk, hogy tőled halljuk, miként gondolkodol. Mert erről a felekezetről azt tudjuk, hogy mindenütt ellene mondanak. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor többen eljöttek hozzá a szállására. Pál pedig bizonyságot tett nekik az Isten országáról. És Mózes törvénye és a próféták alapján reggeltől estig igyekezett meggyőzni őket Jézusról. Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, szétoszlottak. Miután Pál még ezt mondta: helyesen szólt a Szentlélek, Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és ezt mond. Halván halljatok, és ne értsetek. Nézzén, nézzetek, és ne lássatok. Mert megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, és szemüket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek azért tudomásul, hogy Isten ezt az üdvösséget a pogányoknak küldi, és ők meg is hallgatják. Amikor ezeket mondta, elmentek a zsidók egymás között vitatkozva. Pál pedig két teljes esztendeig maradt saját bérelt szállásán, és mindenkit fogadott, aki felkereste. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljesen bátran, minden akadályoztatás nélkül. Megérkezett az apostol Rómába. Egy hosszú, viszontagságos út után. De ez az út missziói út volt. Hasonlóan az előző háromhoz. Igaz, hogy ezt nem Pál maga szervezte meg, hanem az Úr. És igaz, hogy nem szabad emberként a maga döntése alapján határozta meg az irányt, az útvonalat, hanem mivel letartóztatták, fogolyként szállították, római birodalom szabta meg az irányt, de mégis látjuk azt, hogy minden mögött ott van az Úr. Lehet, hogy a római katonák ezt nem tudják, azt hiszik, hogy minden az ő kezükben összpontosul, a császár is úgy gondolja, hogy a birodalomban minden az ő akarata, parancsa szerint megy végbe, és nem tudják, hogy Isten jelen van, Isten nem lehet kizárni sehonnan, és ők is eszközök. Az élő, a mindenható, az örökké való Isten kezében. Igen, ezt az ember úgy gyakran elfelejti, sőt nem is akar erre gondolni, hogy van egy élő Isten, akinek a kezében van az életünk, hiszen tőle származtunk, és ő ezt az életet, a föld életét kézben tartja, függetlenül attól, hogy a mindennapokban a sátán átvette az irányítást, függetlenül attól, hogy mi a gonosznak átjátszottuk az uralmat. Ugye Isten azt mondta az embernek, hogy uralkodj a földön. Jött a sátán, mert ő akart uralkodni. És azelőtt is ő uralkodott. És most is, és nem bírta elviselni, hogy Isten a földet az embernek adta, hogy őt állította ide, hogy képviselje őt ezen a földön. És visszavette az uralmat, úgy, hogy becsapta Ádámot és Évát, sőt, meg saját életük fölötti uralmat is átengedték a gonosznak, és ezt tapasztaljuk azóta is, de Isten nem távolodott el ettől a világtól, elküldte a szabadítót, Jézust, és az övének az életét alakítja, formája, mindig annak megfelelően, hogy az életüket bizonságtételre tudja fölhasználni. Ugye Pál is arra hívta el, hogy majd Rómában is tegyen bizonyságot arról, hogy Isten elküldte a messiást, itt van már, nem kell mást várni, és hogyha megölték is, ő feltámadott és él. És erre a messiásra van szüksége zsidóknak, nem zsidóknak egyaránt. És úgy alakítja a dolgokat, hogy a messiásról hallhassanak. És amikor Isten úgy dönt, hogy valakit elküld egy helyre, azt nem akadályozhatja meg a gonosz. Pedig a gonosz nagyon igyekszik megakadályozni. Amikor az Úr Jézus eljött ebbe a világba, azonnal ugye lecsapott a sátán, és meg akarta ölni. És ehhez kit használt föl? A királyt, Heródes királyt. Ugye amikor hallott róla, hogy jönnek a bölcsek, és azt mondják, mi láttuk egy nagy királynak a születését, és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte, mert ő a legnagyobb uralkodó. Akkor azt mondta, hogy meg kell ölni. Hát rajtam kívül nem lehet. Se a zsidóknak, se senkinek királya. Ja, és azóta is ott van az emberben mindig ez, hogy nem kell Jézus, mi akarunk uralkodni. És az, amit látunk a világban, a mindennapokban, ez erről szól, ki ragadja meg a hatalmat. Mindenki a maga kezébe akarja, és ebben a globális világban most már még egyértelműen arra törekszenek, hogy egy valaki a másik meg a többi fölé tudjon kerekedni. Krisztus helyére is az ember akar menni. De olyan jó látni, hogy nem tudta a gonosz Jézust megölni, elpusztítani. És minden erről szól további földi élete során az Úrnak. De neki el kellett menni a keresztig. És addig senki nem ölhette meg. Sem baleset, sem merénylet, semmi, Pál életében sem jelenthetett olyan kérdést, hogy eltérítse, vagy megakadályozza, hogy benne is általa eljusson Jézus Rómába, olyan helyekre is, ahova még a keresztények, az ott élő keresztények nem tudták elvinni az evangéliumot. És a császár elé akárki nem állhat majd, és Pál is úgy áll, mint elítélt. Úgy áll majd oda. Tehát missziói út, mert viszi az evangéliumot, a hajón is emberek vannak, még ha a birodalom katonái, meg foglyok, meg kereskedő, hajós, ezeknek is látni és hallani kell, hogy van egy élő Isten. És milyen fantasztikusan Pálon keresztül Jézus bemutatkozott. Ugye, amikor a hatalmas vihar jön, és már az életük felől minden reményt föladtak, elképzelhetjük azt, hogy azok az emberek abban a korban imádkoztak. Mindnek megvolt a maga istensége. A hajósok istenéhez, a katonák istenéhez, mindenki imádkozott. Ugyanúgy, mint Jónás idejében is. Azok a hajósok imádkoztak a maguk isteneihez. És hiába imádkoztak. Nem volt segítség. Ugye már azt írja Lukács, hogy minden reményüket föladták az életbe maradásra. És akkor szól Pál, hogy lehet, hogy a ti istenetek nem tud segíteni, mert az nem Isten. De van egy élő Isten, akitől ti is kaptátok az életet, a lehetőséget, az esélyt. Az az Isten meg tud titeket menteni. Mert azt akarja, hogy megismerjétek. Azt akarja, hogy őt szolgáljátok. Azt akarja, hogy átéljétek az ő hatalmát, szeretetét, és rádöbbenjetek, hogy nincs más rajta kívül. És így megment Isten őket. Minden elveszik, de az emberi életek megmaradnak, mert Istennek az emberi élete legfontosabb. Az ember mindig az emberi életet áldozza be, a mások életét. Hadd pusztuljon, csak az én vagyonom, az megmaradjon. Én meg a vagyonom túléljem. Meg Isten azt mondta, mehet a vagyon, a gabona, a sok pénz, a hajó, de egyetlen egy ember se fog elveszni. És ezzel mutatta meg nekik, hogy micsoda hatalma van. Isten hatalma mindig a megmentésben nyilvánul meg. Aztán megérkeznek Máltára, illetve ugye, a vihar oda sodorja őket, de ez a sodródás is Isten keze által történik, mert ő ura a viharnak is, mert még Máltára nem jutott el az evangélium, és Pálnak kellett oda vinni. Ha nincs a vihar, elkerülik Máltát. De ott volt egy beteg ember. Ott volt az ottani sziget vezetőjének az apja, aki súlyos beteg, halálos beteg volt. Másrészt babonás megkötözöttségben éltek azok az emberek. Hiedelmek, félelmek uralkodtak rajtuk. Mert amikor vízesen átfázva azon igyekeztek, hogy egy kis meleget tudjunk létrehozni, szedték össze, ami található volt, száraz gaj, hogy tüzet gyújtsanak, és a Pál is részt vett ebben a munkában, és akkor a gajak közül egyszer csak egy kígyó, egy vipera belemar a kezébe. És akkor az emberek azt hitték, hogy meg kell halni. Az, akit megmar a vipera, az nem élheti túl. És Pál éli azt, amit a feltámadott Jézus mondott. De hogy akik hisznek bennem, és megkeresztelkednek, azokat ilyen jelek követik, kígyókat vesznek föl, és nem árt nekik, halálosat isznak, nem árt nekik. Ha micsoda bizonságtétel volt ez, van egy olyan Isten, aki az övéit meg tudja oltalmazni a halálos kígyómarástól is. Nem arról volt, hogy nem marja meg, megmarja, de Istennek van hatalma a kígyó méreg fölött, gondoljunk a pusztára, ugye, ott is. Isten megmenti azokat, akik föltekintenek a póznára, az azon lévő részkígyóra. Igen, Jézusban van a megmenekvés. És ha figyeljük még ezt, fontos látnunk, hogy Pál hát nem is tartozott a 12 apostol közé. És mégis évtizedek múlva azok a ígéretek, amiket Jézus mondott, az ő életében is érvényesek és működnek. De ne kell gondolkodnunk, és ez azt jelzi, hogy a mi életünkben is működni kell Isten ilyen hatalmának. Ennek az igének ma is érvényesnek kell lenni, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, és aki hisz azokat, azokat ilyen jelek követik, hogy kígyókat vesznek föl, ha halálosat isznak, nem árt, betegekre teszik kezüket, meggyógyulnak. Isten ma is munkálkodni akar általunk, mert ő nem változott meg. Igen, ő ma is ugyanaz. És aztán, ugye amikor a sziget vezetőjének az apjához jut, és egyetlen orvos nem tudott rajta segíteni. Az imádságaik nem segítettek. És akkor Pál ráteszi a kezét, és meggyógyul. Ráteszi a kezét, imádkozik, és meggyógyul. És mit láthatnak ezek az emberek? Hogy micsoda különbség van Pál imádsága, meg az ő imádságuk közt. Ők is imádkoztak valakit, és nem történt semmi. Az ember maradt ugyanolyan beteg. És Pál imádkozik, ráteszi a kezét, és meggyógyul. Hát nem fantasztikus? Hát ilyen út során, ilyen bizonságtételek után jutnak el Rómába, és az Úr ott is Pállal van. Ott van a hajón, nem tudja, hova viszik, hogy alakul a dolga, és az Úr előtte megy. Elrendezi, hogy ne a tömegbörtönbe vigyék, a közbörtönbe, hanem külön bérelhet. Meg kell fizetni, de külön egy katonához láncolva tartják, őrzik Pált. És ugye Pál nem aggódott, jaj, mi lesz, ha megérkezünk Rómába? Mi lesz velem? Tudom én ott a ottani hívőkkel tartani a kapcsolatot? Mi lesz? És ennyire látni, hogy az Isten országa gyermekének nem kell aggódni, félni, hogy mi lesz holnap. Csak rá kell bízni magam az Úrra. Rá kell bízni, hogy ő vigyen, vezessen, alakítsa a dolgokat, én pedig engedelmeskedjek, tegyen mindenütt azt, amit kér tőlem. Nem kér nagy dolgot, csak azt, hogy hirdesd az evangéliumot, harcold meg a nemes harcot, légy Jézus Krisztus katonája, jó katonája, nem kérő nagy dolgokat, és ehhez megadja az erőt, a képességet, és a többit pedig elrendezi. Vagy itt is jól látszik, amit az Úr Jézus úgy mondott, hogy ti csak keressétek először az Isten országát, igazságát, és a többi majd ráadásul megadatik. Ne aggódjatok. Ne aggódjatok, mi lesz, hogy lesz, hol lesz szállás, hol nem lesz, és ezt látjuk Pál életében. Tehát ennyire valóság mindaz, amit Jézus tanított, valóság az Isten országa, és ezt tapasztalja. 3 nap múlva hivatja a zsidók fő embereit, hogy ezt úgy tudja megtenni, hogy azok a munkatársai, Lukács, Arisztarkhosz, akik a hajón vele mentek, azok is ott Rómában elhelyezkednek, és bemehetnek hozzá. Bemehetnek hozzá, tehát ez ilyen idézőjelben könnyített fogság, abban az értelemben, hogy látogathatják, tarthat kapcsolatot a külvilággal, viszont vasra van verve, de egy katonához láncolva, azért idézőjelben könnyített fogság, mert azért nem volt az könnyű. Hát nem is tudom, hogy mi hogyan élnénk ezt meg, hogy úgy belevernek vasba, hozzáláncolnak egy katonához, éjjelre kalodába zárnak, és Pál ilyen körülmények közt írta a leveleit. Tehát ez nem volt egy egyszerű testhelyzet, fizikai állapot, és mégis ugye keresi, hogy hogyan is tud kapcsolatba lépni az ottani zsidósággal. Tehát látnunk kell azt, hogy Pál nem mondott le a népéről, a zsidóságról. Tudja, hogy a messiás belőlük származik, hozzájuk jött, és mindenütt, ahol van zsidó közösség, meg kell hallani, hogy eljött a messiás. És hogy ki az a messiás. És nem magával van elfoglalva, hanem 3 nap múlva megszervezi, hogy összejöjjenek a zsidó vezetők, a zsinagógának a férfi tagjai, és akkor elmondja, hogy igen, hát ő semmi olyat nem tett, ami büntetést érdemelne, de Jeruzsálemben elfogták, aztán kiszolgáltatták őt a rómaiaknak, és amikor a rómaiak ugye szabadon akarták bocsátani, a zsidók ez ellen tiltakoztak, és ugye kénytelen voltam a császárhoz fellebezni, de nem a népem erre akarok panaszkodni, hanem azt mondja, ő bizonyságot akar tenni. Tehát Pál nem a zsidókra akarja kenni, hogy ott van, hanem ő elmondja a bizonyság tételét, és majd a császár dönt. És akkor ők azt mondják, hogy sem levelet nem kaptunk Júdeából, sem senki nem jött ide, hogy ellenet panaszt nyújtson be, vagy figyelmeztessenek minket, hogy ez a Pál egy veszélyes ember. Ezért készek vagyunk ugye meghallgatni téged. Viszont azt elmondják, hogy erről az irányvonalról, ugye, amit az Abcsel úgy nevez, hogy az út, a Krisztusi út, erről hallottak, de úgy hallottak, hogy mindenki ezt ellenezte, ellene mondtak. Tehát a zsidók mindenütt elutasították ezt. Tehát már valamilyen formában információt szereztek a Krisztusban való hitről, erről az új irányvonalról, ami elindult ugye az első pünköstkor, és eljutott már az egész akkori lakott világra, de azt mondja, hogy így jutott el hozzánk, hogy mindenütt ellene mondanak, mindenütt negatív véleményt fogalmaznak, meg róla elutasítják. És ez a vélemény az azért fontos, mert bár azt mondják, hogy nem hallottunk rólad se jót, se rosszat, de mégis van bennük már egy előítélet. Már mégis úgy hallgatják Pált, hogy amit majd mondani fog, azt minden zsinagógába elutasítják. És ez azért fontos, mert sokszor mi is így állunk a hitünk dolgaihoz, így állunk a Bibliához, így állunk bizonyságtételekhez, egymáshoz, hogy már van egy előfeltételezésünk, valamit már hallottunk, és hogyha amit most az új személy mond, az nem egyezik azzal, amiket ránk hagyományoztak, akkor mi is elutasítjuk, és nem vizsgáljuk meg. Tehát itt is majd látjuk, hogy ezek a zsidók nem vizsgálják meg igazán azt, amit Pál mond, pedig bibliai alapokon tesz nekik bizonyságot, de annyira beléjük ivódott, hogy ezt el kell utasítani, meg egy hamis összefogás. Egy hamis, hogy ha mi ragaszkodunk a őseink hagyományaihoz, és nem vesszük figyelembe, hogy Isten hol tart, akkor majd megmentjük magunkat, majd megőrizzük magunkat. Azt gondolták, hogy igenis össze kell tartani abban a régi, megmerevedett zsidó hitben, és akkor majd megmaradunk. És ez veszélyeztet minket is. Mi azt hiszik, hogy a hagyományokhoz ragaszkodunk, megtartjuk, majd megmaradunk. De lemaradunk. Lemaradunk. Mert aki nem a Krisztus követi, hanem a hagyományokat, a megszokott dolgokat, az lemarad. És át kell gondolni. Le akarunk maradni a Krisztustól? Ő arra hívott, hogy kövess. Hogy állj be a hátam mögé, és légy ott mindig a nyomomban, és se ne maradj. Tehát ezek meghallgatják Jézus Pált, Jézusról, és ő bizonyságot tesz nekik az Isten országáról. Ez azért fontos, mert a zsidók az Isten országát várták. Várták, hogy majd jön egy személy, aki az Isten országát létrehozza, helyreállítja. Ugye ezt kérdezték a tanítványok is, mielőtt az Úr Jézus visszament az Atyához a mennybe, hogy Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot? De, tehát abban gondolkodtak, hogyha eljön a Messiás, az a nagy dávidi vagy salamoni királyságot fogja helyreállítani, és a Messiás olyan lesz, mint Dávid, Salamon, vagy még nagyobb náluk, és elmondja nekik, hogy igen, az Isten országának eljött a király, és ez a názareti Jézus, de az Isten országa nem úgy valósul meg, ahogy ti gondoltátok, hogy most politikai és földrajzi keretek között, hanem az Isten országa ott van, ahol Jézus befogadják. Majd az Isten országa meg fog valósulni, fizikailag is, de az még nem jött el. Most ott van az Isten országa, ahol Jézus befogadják, ahol ő lehet a király. Az Isten országa az őt befogadók életében valósul meg, meg azt is jelent, hogy belépünk Isten fennhatósága alá. Hogy most már az ő gyermekei vagyunk, az ő polgárai lehetünk kegyelemből. És ugye Isten országáról tett bizonyságot, és igyekezett meggyőzni őket Jézusról. Tehát Isten országa és Jézus összetartozik. Meg az országnak ő a királya. Jézus nélkül nincs Isten országa, Jézus nélkül sem ebben a világban nincs Isten országa, sem az örök életben. Jézus nélkül nincs örök életünk, ugye, mert ő azért jött, hogy mint király megszerezze a királyságot, a királyságba való belépést, de ehhez meg kellett halnia, ez oda kellett adni az életét, mert a királyság nem úgy jön el, hogy a római birodalmat kell legyőzni, hanem úgy, hogy a sátánt kellett legyőzni. Azt a gonoszt, aki elszakította az embert az Istentől, aki az Isten fiának, Jézusnak a helyére pályázik, ahol aki Isten legkedvesebb személye akar lenni, gyakorlatilag még Isten helyére is pályázik, ezt le kellett győzni. És Jézus legyőzte. Csak a probléma az, hogy ugye még nem semmisült meg, és az embernek úgy adja el magát a gonosz, mintha nem lenne legyőzve. Mintha még övé lenne minden hatalom. Ugye Jézusnak is mit mond a pusztában, a kísértéskor, hogy nézd, nekem adatott a világnak a hatalma, kincse, és annak adom, akinek én akarom. De azért ígérte Jézusnak, hogy ha ezeket elfogadja, akkor emberi módon legyen messiás, emberi módon legyen nagy uralkodó, és nem úgy, ahogy az atya küldte. És azt olvassuk, egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Tehát volt, aki hittel fogadta, akinek megnyílta a szeme, a lénye, és fölismerte örömmel, hogy hát halleluja, hát erre vártam már mióta, hogy eljöjjön a messiás. Ezt várták az ősatyáim, és tényleg eljött, és Jézus az. És ugye a zsidók mindent leellenőriztek a Bibliában. És ezek is, akik hittek, leellenőrizték, és rádöbbentek, hogy amit Pál mond, az valóság. És örömmel fogadták Jézust királyuknak, uruknak. Viszont voltak, akik nem hittek, valószínűleg a többség, mert ők annyira bemerevettek a dolgaikba, a múltba. És mondja is Pál, hogy ugye még mond nekik egy Ézsaiás igét, és azt mondja, helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról, amikor ezt mondta, menje le ehhez a néphez, és ezt mond, halván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok, mert megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunják, szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Tehát elmondja nekik, hogy az a probléma, megkövéredett a szívetek, és szándékosan becsukjátok a fületeket, a szemeteket, nem akarjátok érteni Istennek az üzenetét, mert a régihez ragaszkodtok. És nem veszitek észre, hogy eljött egy új korszak, mégpedig a messiás korszaka megjött. Ti csak a külsőre figyeltek, a törvény betartására, és nem látjátok, hogy nektek belülről van szükségetek szabadításra, új életre, hogy bezárják a fülüket, hogy ne halljanak, ne értsenek, meg ne térjenek, meg ne gyógyítsam őket. Tehát szándékosan lezárják magukat az Isten üzenete előtt, meghallgatják, aztán elmennek, jó nekünk úgy, ahogy van. Ugye ez ma is nagyon sokakra igaz, halljuk, de lezárom, nem engedem, hogy Isten eljusson a szívem, még ott változást vigyen végbe, ragaszkodok csak régi szokásokhoz, ugye, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. És amikor ilyen lezárás van, az mindig a gonosz munkája. Ugye amikor Jézus mondja a példázatokat, és a magvető példázatát elmondja az embereknek, akkor a tanítványok megkérdik, hogy de miért példázatokban beszélsz, és akkor elmondja, hogy azért, mert az nektek, akik itt vagytok velem, akik meg akartok engem ismerni, megadatot, hogy értsétek. De a többi csak azért van itt, hogy szenzációt lásson, nem akarnak változtatni, mássá lenni, hát azoknak nem adatik meg. De emögött a gonosz van. A gonosznak az a célja, hogy jó, menjen az Isten tiszteletre, aztán felejtsd el, Mert a gonosz azt akarja, hogy ne változzon meg az életünk. Ha már nem tudod megakadályozni, hogy oda menj Jézushoz, de ne jusson el a szívedig, amit mond, másrészt aztán ne akarjál Jézus szava nyomán változni, változtatni az életed dolgain, és ne akarj őre hallgatni. És mit mond, hogy és meg ne gyógyítsam őket. Hát a gonosz ezt akarja. Zárt fül, zárt szem, beteg ember. Maradjunk betegek. Hát ez a gonosznak jó. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokaknak jó. Az ember beteg. Mert óriási pénzek jönnek belőle. De meg lehet az embert ugye fosztani. Valaki mondta, hogy ugye, hát maga Jézus mondta ugye a gonoszról, hogy János 10-ben, hogy ő azért jött, hogy öljön és lopjon. És lop. Hogy lop? Ellopja a pénzünket a betegségeink által. Azért dolgozik, azért gyűjt, hogy szépen bevigye majd a patikába. Meg az orvosnak. Hát ellop tőlünk mindent. De Jézus azért jött, viszont tolvajt, ezt legyőzze, elzavarja, hogy gyógyulást adjon az életünknek. Hát adja az Úr, hogy mi is ezt megtapasztaljuk, akarjuk, hogy mi akarjuk, hogy rendbe rakja az életünket, hogy visszafordítson az Atyához, a helyes útra, és így meggyógyuljunk belől, kívül, az ő dicsőségére. Aztán még mondjuk 2 teljes évig maradt, hát mert nem tehetett mást, ugye maradni kellett, de ki használja? Újra 2 évig parkoltatják, gondoljuk meg már több mint 4 éve, bilincsbe van, és mit látunk? Hirdette az Isten országát és tanított az Úr Jézusról. Nem keseredett el, nem zúgolódott, hanem itt is ezt a 2 évet erre használja. Mert tudja, hogy ezért is kerültem Rómába. Ez a dolgom, és ez a mi dolgunk is. Azért van gyülekezet, hogy a gyülekezet ott, ahol van, hirdesse az Isten országát, hatalmát, beszéljen, tanítson. Jézusról, az Úrról, a Messiásról. Imádkozzunk! Uram, olyan csodálatos vagy, nincs hozzád fogható, ezért leborulok előtted, leborulunk előtted, és magasztallak, és magasztalunk, és dicsőítünk. Nincs más Isten rajtad kívül, és köszönjük, hogy elhoztad az Atya képét ebbe a világba, hogy rajtad keresztül megismerhetjük őt, és olyan jól látni, hogy meggyőződhetünk arról, hogy egyedül te vagy az Isten. Te vagy Isten názáreti Jézus Krisztusnak az Atya. Nincs más. Láttuk ezekben a történetekben Pál útját követve, hogy az embereknek volt valamilyen hitük, valamilyen istenük, imádkoztak is, kiáltottak, segítséget kértek, és senki nem hallgatta meg. Senki. Nem gyógyultak, nem múlt el a vihar, veszélybe kerültek. De amikor Pálon keresztül te, Uram, megérkeztél, akkor megtapasztalják, hogy igen, te meghallgatod az imádságot. Az egyetlen Pál imádsága erősebb és hatásosabb volt, mint a 300 ember imádsága, mert ők nem létező istenségekhez imádkoztak. De Pál az élő Istenhez, hozzád Jézus, aki feltámadtál, és te meghallgattad, megmentetted őket, gyógyulást adtál annak a beteg embernek ott Máltán, és megmentetted Pált a kígyómarás hatásától. A biztos haláltól, le kellett jutni a Rómába, és áldott légy, Uram, hogy ott ez a pár megélte azt, hogy hozzá tartozik, megélte az Isten országát. Nem magá fölött sopánkodott, nem magával volt elfoglalva, hanem Uram összehívta a zsidóságot, mert fontos volt nekik, hogy halljanak rólad, és köszönjük, Urunk, hogy ma is fontos neked, Izrael, és azt akarod, hogy megismerjenek téged, fölnyíljon a szemüket, hogy ebbe hatékonyan tudjunk részt venni, hogy hordozzuk őket. Uram, olyan jó, hogy Pál elmondja, hogy Isten országa benned megérkezett, és ott, hogy mi is ezt tudjuk vállalni. És pedig rábízni az emberekre aztán, hogy hogyan döntenek. Ott is volt, aki hitt, és voltak, akik nem hittek. De Pál nem esett emiatt depresszióba, hanem hálás volt azokért, akik hisznek, hálás volt az új közösségért, gyülekezetért. És továbbra hirdette, még 2 évig vasba verve hirdetett téged, ó Uramat, hogy én is, mi is itt szabadon vagyunk, de tudjuk hirdetni a neved. Sokszor a szabadságunk a rabság, a szabadság az akadály, és Pálnak a börtön, a bilincs nem volt akadály. Légy áldott, Úr Jézus, ezért. Visszük eléd a betegeket, Uram. Neked van hatalmad. Hadd, hogy visszatérjenek hozzád teljes szívükkel, és akkor, Uram, átélhetik a gyógyulást, a szabadulást, a belső megújulást. Mert te ma is ugyanaz vagy. És könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, az, hogy ők is rád tekintsenek. Eléd visszük a gyermekeket, fiatalokat, Uram. A gonosz annyira igyekszik őket magához láncolni, befolyásolni. Uram, törd meg ezt a hatalmat, ezt a befolyást. Szentlélek Isten, jöjj és vedd le ezeket a béklyókat, nyisd föl a szemeket, azokat a kábult szemeket, amik, Uram, csak a képernyőket tudják figyelni, és adj friss lélegzetet, hogy te országodnak friss levegőjét tudják belélegezni, hogy föl szabadulva lássák, hogy van egy más, egy jobb, egy igazi szabadság, ami benned és általad lehet az övék. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk legközelebb, csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet a gyülekezeti teremben, majd vasárnap a templomban 10:30-tól lesz ismét istentisztelet befejezésül a 479. dicséret 4. versét énekeljük, bocsánat, tehát a 479. dicséret 4. versét hinni taníts, Uram.